Sziasztok, én is köszöntök mindenkit ezen a nagyszerű, de ellenben esős délutánon. A mai témánk a mentális egészség lesz, ami szerintem mostanában egy kiemelt fontos dolog, főleg így a COVID időszak alatt, amikor sokan az online térbe szorultunk, illetve sokan a karantén miatt egy nagyobb nyomás helyeződik a mentális egészségükre. Itt van velünk Harazin Regina, az Amigos, a Gyerekekért Alapítvány kommunikációra felelős amigója, ha jól tudom.
Szia, igen. Regi. Hello.
Szia, Regi. És itt van velünk Márki Ádám, doktor Márki Ádám, bocsánatot kérek szépen.
Ne.
Orvosigazgató a Longevity projektnél?
Igen.
Köszönöm szépen, illetve Túróci Bertalan, aki pedig orvosbiológiai mérnök, és a Futni, Hinni, Élni című könyv írója.
Sziasztok!
Na, szerintem vágjunk is bele a közepére. Regiti, ha jól tudom, beteg gyermekekkel foglalkoztok a mindennapokban, és játékkal, illetve tanulással próbáljátok a kórházban elterelni a figyelmüket az aktuális problémáikról. Mit hozott nektek ez a COVID időszak? Miben változott meg a ti életetek?
Igen, sziasztok! Én nagyon jó, hogy itt lehetek, és tök jó, hogy erről a témáról beszélgethetünk, mert hogy valóban, ahogy említetted, Sanyi, nagyon aktuális. Az Amigos 7 éve létezik, él, és mi kórházban lévő beteg gyerkőcökhöz járunk, egyetemista önkéntesek vagyunk, és oda megyünk barátsággal, bizalmat építeni, ez az alapvetésünk, és aztán, hogyha minden jól alakul, és általában jól szokott, akkor nyelveket is tanítunk. És igyekszünk sikerélményt adni, igyekszünk ebben a tanulásban megtalálni ezt a közös kapcsolódást. És hát jött a COVID, bezártak a kórházak, és így mi sem mehettünk a kórházakba. Úgyhogy egy ilyen előre menekülési stratégiával online térbe helyeztük át a programjainkat, és jött a nagy felismerés, hogy mi mindnyáján olyanok lettünk, mint a kórházban lévő gyerekek. Mindnyáján bezárkóztunk, van egy betegség, amiről egyébként nem tudjuk, hogy mi történik pontosan, nem találkozhatunk a barátainkkal, és magányosak vagyunk. És akkor erre nyújtottak megoldást így az online programjaink, amik egyébként most is zajlanak, hátrányos helyzetű gyerkőcökkel is, és így próbáljuk meg ezt a barátságot és tanulást becsempészni az ő életükbe, otthonaikba, és ezt a sikerélményt így is megadni és nyújtani nekik.
Wow, azért az elég érdekes lehetett. Én tudom magamról, hogy márciusban nem is tudom már hol voltam, szerintem éppen valamelyik gyakorlatomat teljesítettem az egyetemen, és egyszer csak jött a hír, hogy akkor mostantól az életünk gyökeresen megváltozik. És ilyenkor tényleg ezt az előre menekülés stratégiáját választani azért elég bátor dolog, főleg úgy, hogy egy ismeretlen helyzetbe, eddig ismeretlen helyzetbe csöppentünk. Úgyhogy erről az online programokról is fogok majd még kérdezni bővebben, viszont forduljunk át Ádám hozzád. Én úgy tudom, hogy a ti projekteknél a fő fókusz azért sokszor a vállalati egészségen is van. Az az időszak azért nagyon sok újdonságot hozott a vállalatok számára is. Mit tapasztaltok, milyen a munkai egészség a COVID időszak alatt?
Felől nekünk is megváltozott az életünk, mert amit eddig élőben csináltunk, azt kénytelen kelletlen átkerült az online térbe, de hogy egy ilyen jó tapasztalat volt az, hogy online ugyanígy működnek ezek a dolgok. Hát egyfelől a munkahelyeken az volt szerintem ilyen óriási nagy változás, hogy ugyanúgy nem találkoztak egymással az emberek. Szóval, hogy találkoztak így az online platformokon keresztül, viszont hogy így ezeknek a találkozóknak ugye mindig megvolt a célja. Tehát, hogy meetingeken találkoztak, meg megbeszéléseken találkoztak, és hogy azok az informális megbeszélések, vagy informális beszélgetések, amik a kávéautomatánál, a hűtőnél, a WC-ben, szóval, hogy a lift előtt zajlanak, és egyébként szerintem előre viszik a vállalatot, na azok így megszűntek. És hogy nagyon sokszor igazából így a programjainkat azért is szerették azok az ügyfeleink, akikkel már elkezdtünk még az offline világban együtt dolgozni, mert hogy ott legalább így találkoztak egymással, és hogy nem arról volt szó, hogy akkor ki hogy áll az adott projekttel, hanem hogy így arról beszélgettek, hogy ők hogy vannak, meg hogy érinti őket az egész. Tehát alapvetően, ja, tehát hogy a vállalat életében, vállalatok életében ugye nagyon fontos volt az, hogy mindannyiunk számára, minden élőlény számára a három legnagyobb stresszforrás az információ hiány, a bizonytalanság, meg a kontrollvesztés. Most ebből a háromból ugye az elmúlt másfél évvel hiszem meglehetősen sok kiütött mindenki számára. Úgyhogy így a mentális egészség, azt hiszem, hogy a mentális egészség felé egy picit így eltolódott a hangsúly, legalábbis amit én látok, de ettől a testi egészség is nagyon fontos, mert ugye ezt még így az első hullám lezárásai alatt tapasztaltuk meg, hogy milyen az, amikor nincs egészségügy. Tehát, hogy akkor így nem, tehát nem működött a magánegészség, nem lehetett, az állam nem engedte, és hogy nagyon sokszor nem tudtak el, tehát valaki, tehát nem, egyszerűen nem lehetett eljutni orvoshoz. És hogy feltorlódtak a betegek, hogy nagyon hosszú lett mindenhol a várólista, tehát, hogy meg a COVID-nak rengeteg sok ilyen szövődménye van, krónikus szövődménye van, tehát hogy most egy ilyen általános tapasztalat az az, hogyha az ember beteg, vagy szeretne eljutni orvoshoz, az csak nagyon nehezen lehetséges. És ilyen szempontból felértékelődött a megelőzés, illetve az olyan tudományosan vagy bizonyítékon alapuló eljárásoknak a szerepe, amik abban segítenek, hogy hogyan tudunk az életmódunkon keresztül meggyógyulni, vagy hogyan tudunk az életmódunkon keresztül egészségesek maradni.
Ez rendkívül fontos, főleg így a COVID kapcsán is, hogy azok, akik sokkal ütőképesebb állapotban kapják el a vírust, sokkal nagyobb eséllyel rendelkeznek arra, hogy túléljék. Szóval, hogy ez a jövőben is nagyon fontos lesz. És Berci, a sportemberek életében milyen változást hozott a COVID időszak? Hogyan emlékszel vissza erre az első hullámra?
Nálunk egyébként, tehát így atlétikai körökben, vagy a futóknál ez akkora problémát nem okozott, hiszen annak ellenére, hogy bezártak mondjuk így a edzőtermek, ugye ugyanúgy így utcákon, Dunaparton, itt-ottam ott futókörökön, Margit-szigeten továbbra is tudtunk futni, és én ezt ki is használtam annak érdekében, hogy így a mentális egészséget is meg tudjam őrizni abban a karanténos időszakban, amikor így be kellett zárkózni, és szerintem ez, hogyha valaki ezt így a sporttal megpróbálta kompenzálni, az sokkal könnyebben vette a bezártságérzés miatti akadályokat, mint aki mondjuk kicsit eltonyult, és ennek ugye így az egészségügyi hátteréről nem is beszélve, hogy nekem így több sportoló barátom azért úgy vészelte át a COVID-ot, még az oltás előtt, hogy egy kis, tehát hogy nem vészes tünetekkel abszolút, azért itt a sport így immunrendszert nagyon karban tudja tartani.
És a te mentális egészséged, akkor ha jól értem, akkor a sport segítségével azért karban volt tartva.
Abszolút, itt nagyon a részletekben nem belemenve, de egy kicsit aktuális, ugye Csíkszentmihályi Mihály halála után, ugye 87 évesen most hunyt el októberben, ugye a flow kutatásnak az atya, vagy az egyik ilyen legnagyobb kutatója, neki az elmélete abszolút ugye egy sport kapcsán is jelentkezik. Most nem ilyen nagy szavakkal dobálózva, csak ezt a részt megemlítve, mert ezt nagyon szerintem kevés körben lehet hallani, hogy van egy olyan jelenség, a flow élmény egyik kulcsmotívumaként, amit úgy hívnak, hogy transziens hipofrontalitás, és ugye van ennek egy olyan speciális esete, hogy mozgás indukált a transziens hipofrontalitás. És ez gyakorlatilag így hétköznapi nyelven megfogalmazva annyit jelent, hogy az előső agykéregnek egy csökkentett aktivitását mutatja, vagy okozza a sportolás, vagy a hosszantartó fizikai mozgás, és itt tudatosul többek között ugye időérzékünk, fájdalomérzékünk, öntudatunk egy része, stb. Szóval ez egyfajta karbantartása a mentális egészségünknek, azon kívül, hogy testiekben is, vagy a testi egészségünket is karbantartjuk.
Hát lehet a hosszantartó van akkor itt a hangsúly, mert én általában, hogyha elkezdek mozogni, az nem a flow élménnyel párosul, de valószínű, hogy akkor egy hosszabb tartó futás az nagyobb eredménnyel fog járni majd nálam is, és nem csak a mozgás okozta fájdalmat fogom megtapasztalni. Regi, az online világban hogyan tud segíteni egy amigó?
Hát úgy, ahogy az offline világban is, szerintem alapvetően a barátságával, és ezt már említettem, de egyébként tényleg így van. Nálunk az is azért nagyon fontos lehet, hogy az önkéntesekre vigyázzunk ebben az időszakban, szóval az egyetemisták sem mehettek közösségbe, és nem élhették meg a társaságot, és ezek a foglalkozások például nem csak a gyerkőcöknek voltak nagyon jók, hanem az amigóknak is, hogy egymással is találkoztak, egymással is beszéltek. Mi ilyen mese alapú tananyagokat készítettünk. Például elutaztunk a gyerkőcökkel a világűrbe, és a kíméletlen környezetszennyezőket üldözve építettünk űrhajót, és beszéltünk arról, hogy miért fontos az, hogy vigyázzunk a földünkre. miközben épp egy világjárvány zajlott odakint. Úgyhogy nagyon érdekes beszélgetéseink voltak egyébként a gyerekekkel, egymással hatalmas nagy újításokat tudtunk így a szervezeten belül is megélni, de szerintem így a legnagyobb sikere az egész projektnek az, az volt, hogy együtt maradtunk, és ez szerintem nem sikerült volna anélkül, hogy tényleg nem figyeltünk volna oda egymásra. Így, ahogy itt felmerült így ez a közös sportolás, meg mentális egészség, nálunk például tavaly egy ilyen fantasztikus kezdeményezés volt a sporthónap, hogy ott volt a járvány, de valahogy mégis találkozni szerettünk volna, és egy hónapon át szerveztünk olyan eseményeket szabadtéren, ahogyan közösen sportoltak az önkéntesek, elmentünk túrázni, elmentünk kenutáborba, és kempingeztünk, szóval, hogy tényleg aminek az volt a célja, hogy, hogy kikapcsolódjunk, és együtt legyünk, és ott volt egy tök jó eszközre a sport. Úgyhogy ebben így teljesen tudunk azonosulni, meg hasonulni, hogy ez nálunk is nagyon, nagyon fontossá vált az elmúlt időszakban, és pont most volt egy képzésünk stresszkezelésről, ahol arról beszélgettünk, hogy egyébként ez a stresszkezelés sehová nincs beültetve, így a közoktatásba például. És hogy ez mennyire érdekes, hogy nem foglalkozunk azzal, hogy ezzel valamit kezdjünk, vagy hogy ezt hogyan tudjuk levezetni, és pont erről beszélgettünk, hogy például az Amigók hogyan tudnak egy gyereknek segíteni ebben. Úgyhogy igyekeztünk, meg igyekszünk most is megtalálni ennek a módját, hogy még hatékonyabban ott tudjunk lenni a gyerekek és egymás mellett is, mert enélkül nem megy.
Abszolút. Itt a stressznél megragadva a szót, szerintem ez egy nagyon fontos dolog az elmúlt időszakkal kapcsolatban, hogy hatalmas mennyiségű stressz lepte gyakorlatilag az embereket, és ezzel nagyon nehéz volt megküzdeni így a COVID időszak alatt. Ádám, mik a tapasztalatok így a munkavállalók kapcsán, hogy azért itt új dolgokkal is meg kellett küzdeni, mint például ez a Zoom fáradtság, amiről így nagyon gyorsan jelentek is meg publikációk, hogy az, hogy egy ilyen online térben ülünk, az ugyanúgy el tudja az érzékszerveinket fárasztani, és ugyanúgy megterhelő, mint hogyha bent lennénk az irodában. Hogyan tudtak ezekkel megküzdeni a munkavállalók? Mik a tapasztalatok?
De még most is mindenki küzd, azt gondolom, tehát, hogy az a nehézség ennek az online térnek, vagy akár a home office-nak, hogy az ember sokkal nehezebben hoz határokat, tehát, hogy régen legalább voltak ilyen viszonylagos határok, hogy vége volt a munkaidőnek, és akkor így eljöttem onnan. Manapság ez meg így nincs. És hogy emiatt sokkal, tehát hogy amikor lelkiismert furdalásom van, hogy még nem vagyok kész a munkával, akkor sokkal könnyebben, hát akkor még dolgozom inkább egy kicsit, és hogy mert ezzel akkor picit csökken a lelkiismert furdalásom, vagy a bűntudatom, vagy az ezzel kapcsolatos feszültségem, de hogy nem pihenek. Tehát hogy azt hiszem, hogy ez a legnehezebb, hogy a COVID ez egy olyan helyzetet teremtett, vagy tehát hogy ahogy változik a világ, egyre több a bizonytalanság, egyre több a kontrollvesztés, hogy így nem nagyon tudunk igazából hova menekülni így a feszültség meg a stressz elől, és hogy előbb-utóbb azt kezdi el szervezni a magatartásunkat, hogy milyen, olyan dolgokat csinálunk, amik alapvetően segítenek csökkenteni ezt az éppen aktuális feszültséget, de hogy nem feltétlen érték alapon tesszük mindezt, és hogy az élettel való elégedettségünk, meg az életminőségünk az alapvetően azzal korrelál inkább, hogy hogyan tudunk érték alapon döntéseket hozni. Szóval, hogy azt hiszem ez az egyik jelenleg fontosabb, hogy hogyan tudunk egy picit így szabadabban viszonyulni a feszültséghez, stresszhez, mert különben így egyre nehezebb lesz.
És hogyan lehet mondjuk ezt a stresszt így a mindennapokban kezelni esetleg? Vannak valamilyen jó praktikáid? Itt akár egy mindfulness meditációra gondolok.
Hát, tehát hogy ez az a baj, hogy erre nincsenek ilyen nagyon egyszerű válaszai, mert hogy az, hogy igen, meditáljunk, mert jelen lenni az jó, tehát hogy ennél azért ez jóval komplexebb, mert amikor éppen feszült vagy ideges vagy szorongsz, mint az állat, és valaki azt mondja neked, hogy legyél jelen, mert az jó, és jelen leszel, akkor ott feszültséget, szorongást és dühöt fogsz észrevenni, és szóval ez nem feltétlenül annyira kellemes. És akkor az ember azon kezd el gondolkozni, akkor lehet, hogy velem van a hiba, hogy mindenhol azt olvasom, hogy a mindfulness milyen jó, jelen vagyok, de hogy ettől még szétvet az ideg. Tehát, hogy alapvetően szerintem azt fontos gyakorolni, hogy hogyan tudok perspektívát váltani, tehát hogy hogyan tudok egy picit szabadabban viszonyulni a saját belső világomhoz, tehát hogy hogyan tudom, hogyan tudok perspektívát váltani. Mindig ezt szoktam valahogy így magyarázni, hogy alapvetően úgy működünk, evolúciós szempontból az volt a fontos, hogy az ilyen életmentő érzések, tehát hogy ezek a nehéz, nehéz érzéseink, hogy a feszültség, a szorongás, a félelem, talán düh, meg ezek a negatív gondolatok, hogy nem tudom megcsinálni, meg hogy valami bajom lesz, hogy ezek nagyon hangosak. És amikor ilyeneket érzünk, akkor ezek ugye bejönnek ide. És ennek meg volt az evolúciós előnye, mert amikor jött a kardfogú tigris, akkor olyan feszültséget, halálfélelmet éltünk meg, és vagy támadtunk, vagy menekültünk. És hogy itt a 21. században is ez van, hogy ott ülünk a számítógép előtt, és akkor olvassuk a híreket, hogy mit jön az újabb variáns, és akkor rögtön jön a úristen, mi lesz, és a szorongás, ez a feszültség. És hogy az életünk az sokszor az néz, hogy feszültek vagyunk, csinálunk valamit, hogy ne legyünk feszültek, mondjuk alkoholt iszunk, és aztán, amikor elmúlik a hatás, akkor visszajön. Szóval, hogy nagyon sokszor így ezt játsszuk, hogy vannak nehéz érzéseink, csinálunk valamit, hogy ne legyen, aztán visszajön. És alapvetően a perspektívaváltás az arról szól, hogy észrevettem, hogy van egy ilyen érzésem, és akkor ettől függetlenül igazából még tudok mit cselekedni. Tehát, hogy alapvetően valahogy azt hiszem ezt fontos így megtanulni, vagy megtapasztalni, mert hogy nem a megértésem van a hangsúly, vagy szóval a megértés is fontos, de hogy alapvetően a megtapasztalás, hogy hogyan tudok én együtt lenni ezekkel az érzésekkel, hogy szóval hogy nem az van, hogy vannak ezek az óriási nagy hatalmas érzések, amik így összenyomnak, és hogy nekem ezeket valamilyen úton kezelnem kell, összenyomni, vagy kizárni, vagy, hanem hogy vannak ezek az érzések, de hogy ezek így bennem vannak, és én ezektől függetlenül tudok működni ugye az értékeim mentén. Tehát, hogy valahogy azt hiszem inkább ez a fontos, nem pedig a stressz csökkentés. Hogyha stressz csökkentés lenne feltétlenül a cél, akkor nem tudom, mindenki legyen állandóan részeg, tehát hogy részegen nincs stressz, de hogy ez nem feltétlenül ez az érték alapú működés.
Kerettartásról volt szó, és a Berci, jól tudom, neked poszt, vagy a, bocsánat, a Covid időszak alatt íródott ez a könyv is, hogy hogyan sikerült így a munka, a szenzoros kesztyű fejlesztése mellett, és a rengeteg teendőd mellett még egy könyvet is megírnod ez az időszak alatt, és hogyha kicsit tudsz egy pár szót mondani erről a könyvről, az szuper lenne.
Igen, abszolút, és itt rá is kapcsolódnék arra, amit Ádám is mondott a munkával kapcsolatban. Én is ugye főállású mérnökként dolgozom, és az, hogy kötetlen home office, az nálunk gyakorlatilag azt jelentette, hogy kötetlenül tudok túlórázni, és ugyanez a lelkiismeret furdalás, hogy ott van még mondjuk a projekt elvégzendő feladata, és még nincs kész, hogyan tudom azt megcsinálni, hogy mondjuk adott az a munkaidő, amit arra szánok, hogy meglegyen a napi 8 órám, és én azt a gyakorlatot hoztam be, igazából ez ugye nekem korábban Covid-tól vagy karanténtól függetlenül is megvolt, hogy minden nap fixen 5 órától 8-ig egy 3 órás intervallumban edzés van. És ez azon felül, hogy nyilván sport meg minden, azt is tudja, azt a biztonságérzetet tudja adni, hogy te ott offline vagy. Ugye egész nap bármikor elérnek téged e-mailen, telefonon, pittyeg az összes social media egész nap, viszont ebben a 3 órában én is azt érzem, hogy így bármi történik, nem tudnak elérni, és ez egy ilyen stresszkezelés is nálam a sport mellett, és ugye ehhez kapcsolódik a Futni, Hinni, Élni című könyv is, amit említettem, vagyis egy, amit említettél. Ez egy korábbi történetemről szól, egy rossz nyilatú daganatból való gyógyulás, ról, amit szintén egyfajta flow élmény segítségével tudtam feldolgozni, akár így a posztraumás stressz részét is. Kezelés közben mondjuk nekem tehát kemoterápiás kezelés közben mondjuk a tanulás volt ez a flow élmény, amiben elmenekültem, és elvonatkoztattam attól a lelki állapottól, amiben kerültem, és később pedig a gyógyulás után a futás volt az, ami segített feldolgozni a későbbieket, illetve a futás nyújtott a közösség is. És még Ádámnak így a stresszkezelés gondolataira rákapcsolódva, az, hogy például valaki mondjuk alkoholba menekül, hogy akkor így ezeket a problémáit meg tudja oldani, itt szerintem arról is van szó, hogy ugye ettől a belső hangtól a fejünkben, amelyik folyamatosan ezeket a dolgokat kb. Ilyen 3400 szó per perccel mondja nekünk, attól a belső hangtól is próbálunk megszabadulni, és például egy ilyen kiadós fizikai tevékenység is segít ebben, szóval ugye ez meg a lónak a teljesen a másik oldala, mert mondjuk az alkohol is segíthet ebben, meg egy kemény edzés is, és én mindenkit arra buzdítok, hogy inkább a kemény edzés válassza.
Már lassan azt érzem, hogy kezdem megadni magam az edzésnek, amit mondtál már a flow élmény kapcsán is, meg most is, úgyhogy nagyon, nagyon örömteli legalábbis számomra ez a beszélgetés. Regi, ugye ti egy gyerekeknek segítő szervezetet vagytok, ugye átkerült nagyon sok foglalkozás az online térbe, de mégis azért nagyon nagy fókusz van azon a rengeteg amígón, akik veletek együtt dolgoznak. Ők, nekik milyen volt ez az időszak? Milyen volt áttérni online-ba? Mit tapasztaltatok azért? Két hetente járnak a kórházakba, és egyszer csak hirtelen ennek vége lett.
Nehéz. Ez a legjobb szó rá, hogy nehéz volt. Mindenkinek nagyon nehéz volt. És tényleg nagyon érdekes, hogy egyébként amiket itt most említettetek mindketten, ebben szerintem tökre jól bele lehet illeszteni azt, hogy ez a stresszkezelésnek, vagy ennek a flow elmeinek mondjuk az önkéntessége milyen nagy része, vagy hogy amikor az amigokkal beszélgetünk, hogy én is elmegyek a kórházba, akkor mindjárt mindig azt mondjuk, hogy olyan, mintha egy másik világba kerülnénk át, mint hogyha kilépnénk abból a mindennapi forgatagból, meg most ott vagyok, és rohanok suliba, és amúgy be kell vásárolnom, és mostom kell, és úristen egyetemista vagyok, és bulizni is el kéne menni, és hogy kilépünk ebből az egészből, és bemegyünk a kórházba, és egy tök más élmény, tök más hangulat, és teljesen más mindset az, ami ott van bennünk, és ahogy a gyerekekkel foglalkozunk. Úgyhogy ez először mindenkinek nagyon hiányzott, meg hát ott volt mindenkinek a személyes vonatkozás is, hogy azért nagyon sokaknak a saját személyes életében is okozott a COVID problémákat. Haza kellett költözni, megbetegedések voltak a családban. Nagyon sokan voltak orvostan hallgató, nagyon sokan kéntesünk orvostan hallgató, akik igaz részt vettek aktívan abban, hogy tesztelni jártak, aztán pedig az oltási folyamatban. És ehhez mind igazodtunk, meg így igyekeztünk online csapatépítőket szervezni, és minél nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy tényleg ők is jól legyenek. De nem volt mindig azért teljesen zökkenőmentes. Itt szerintem tényleg abban volt a nagyon nagy erő, hogy együtt voltunk, és hogy egy közösségként tudtunk ebben az egészben maradni, de nagyon hiányoztak nekünk a gyerekek, meg nagyon hiányzott a kórház. És ez az online tér pótolta valamennyire, meg nem is pótolta valamennyire, ilyen nagyon érdekes kettősséget éltünk meg általa. Annak ellenére, hogy amint újra mehettünk kórházba, mindenki szerette volna folytatni az online-t is, mert annyira szerette, úgyhogy így maradtunk online is.
És a jövőben várható, hogy tovább az online is továbbra is fennmaradt, hogyha esetleg majd újra lehet a kórházokba járni?
Hát most megint nem lehet, úgyhogy most megint ott vagyunk javarészt. Meglátjuk. Erről még nem hoztunk pontos döntést, de nagyon szeretjük csinálni. A gyerekek is nagyon élvezik, és tényleg szerintem egy ilyen végtelenül izgalmas dolog a tananyagalkotás, mondjuk jogász hallgatok. Én közgázon tanulok, és az, hogy létrehozni egy Franciaországról szóló meseanyagot így a többi amigótársammal, ez szintén egy ilyen tök jó csapatépítő program, meg én is nagyon sokat tanulok a többiektől. Úgyhogy ezt szerintem megéri csinálni.
Abszolút. És beszéltél az orvostan hallgatókról, illetve az önkéntesekről, akik napi szinten segítettek a járványba, és ez kiegészülve rengeteg orvossal és az egészségügyi dolgozókkal, akik tulajdonképpen a hősei ennek a járványnak. Ádám, ti tartottatok kifejezetten medikusoknak online órákat a stresszkezeléssel kapcsolatban. Ezekről mik a tapasztalataitok? Milyenek voltak ezek? És egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy ezt a kezdeményezést, aminek én nagyon örülök, és bánom, hogy én akkor már nem voltam orvostan hallgató, amikor ezt elkezdtétek, hogy én nem lehettem ennek részese, de majd még remélem orvosként egyszer becsatlakozhatok.
Szóval orvosoknak is szoktunk tartani, meg orvostan hallgatóknak is, ezek 14 hetes ilyen életmódfejlesztő programok, és alapvetően arról szólnak, hogy mik azok a tudományosan bizonyított életmódelvek, amiket érdemes lenne megvalósítani a saját életünkben, és hogy akkor ezeket hogyan tudjuk megcsinálni. És minden ilyen 14 hetes folyamatnak az első 5 hete, ez egy ilyen pszichológiai rugalmasságfejlesztő tréning, egy elfogadás, elköteleződés tréning, tulajdonképpen ez egy ilyen bizonyítékon alapuló pszichoterápiás módszer, a harmadik generációs kontextuális viselkedéstudomány alapul, és hát szóval nagyon-nagyon jó érzés, vagy én nagyon szeretek hallgatókkal dolgozni, meg nagyon szeretek orvosokkal is dolgozni, mert nagyon sokat segített nekik, azt hiszem, abban, hogy hogyan tudnak viszonyulni ezekhez a nehéz belső tapasztalatok, amik így a COVID kapcsán, meg így a megváltozott betegellátás, vagy a megváltozott ilyen elvárások kapcsán jelentkezett bennünk. Tehát az orvostallgatóknak azért, hogy nagyon hamar be kellett szállni az ellátásba, az orvosoknak is nagyon megváltozott az, hogy ők hogyan tudtak dolgozni, tehát hogy ez ilyen nem szomorú ilyen ellenpélda, hogy Amerikában, amikor kitört a COVID-járvány, akkor ugye azon dolgozott mindenki, ugye a kórház vezetésén belül, vagy általában ezen dolgoztak, hogy hogyan tudnak minél több kontrollt, meg biztonsági érzetet adni az orvosoknak, hogy ezzel valamennyire kompenzálni tudják ezt az óriási nagy munkaterhet, tehát hogy hogyan tudnak nekik segíteni pszichésen. Most elég Magyarországon megjött az egészségügyi jogviszony, kirendelt, hát szóval, hogy egy ilyen totális kontrollvesztés bizonytalan. Szóval, és ez nem segít. És azt gondolom, hogy ebben viszont a programunk tök jó, hogy ezekkel amit említettem, tehát hogy vannak gondolataink, vannak érzéseink, ezeket nem tudjuk kitörölni. Minél inkább megpróbáljuk őket kitörölni, meg megváltoztatni, annál nagyobb lesz az életünkre gyakorolt hatása. És alapvetően mi abban próbálunk nekik segíteni, hogy amikor jönnek ezek a rossz emlékek akár, vagy nehéz tapasztalatok, szóval hogyan tudnak ezekhez picit máshogy viszonyulni, és hogyan tudják tudatosítani, hogy oké, itt van ez az érzés, de ettől én még igazából erre, vagy erre tudok az értékeny felé tovább menni.
És jól láttam, ennek a képzésnek, vagy online tréningnek a része egy élő főző esemény is.
Igen, főzőkurzus,
igen. Ennek milyen szerepe van a kurzus során?
Pontos, nagyon fontos szerepe van, tehát hogy alapvetően ez az amerikai életmódorvosnői társaság irányelvén alapul ez a kurzus, ugye ez a 6 pillére van az életmódorvostannak, ez a táplálkozás, mozgás, az addikciók, zalvástársas kapcsolatok és a stresszkezelés, és hogy így a 14 hét alatt mindegyik pillérrel próbálunk foglalkozni, de hogy a táplálkozás ez egy nagyon hangsúlyos, mert hogy most vagy elmegyünk futni, vagy nem megyünk el futni, vagy leülünk itt a meditálni, vagy nem ülünk le meditálni, vagy elszívjuk a cigit, vagy nem szívjuk el a cigit, de hogy biztos, hogy eszünk naponta háromszor, és hogy ilyen szempontból így érdemes megtanulni azt, hogy mit teszünk, miért tegyük azt, meg hogy ezzel kapcsolatban az ember felmegy az internetre, és 10 perc alatt egymásnak teljesen ellentmondó információkat talál a különböző. Na, ezt ismeritek. És hogy itt próbálunk egy picit így rendet rakni, tehát hogy segítünk az orvosoknak és az orvostanhallgatóknak, ugyanúgy, mint a vállalati dolgozóknak abban, hogy hogyan kell kritikus gondolkodással tudományos cikkeket egyáltalán megnézni, hogy mi az, ami fontos, meg hogy ez most milyen kutatás. Tehát, hogy alapvetően a tudatosságukat próbáljuk növelni, és hogy egy nagyon fontos rész ez a főzőkurzus, hogy így megtapasztalják azt, hogy az egészséges ételeket egyrészt nem is bonyolult megcsinálni, másrészt meg nagyon finom. Úgyhogy ennek igazából, és ezt mindenki nagyon szokta szeretni, ezeket a főzőkurzusokat. Ezt egy ilyen harvardi kezdemény, vagy kint Amerikában láttam, hogy a Harvardon van az orvos hallgatóknak ilyen főzőkurzus, és mondtam, hogy ilyet muszáj itthon is csinálni, és hogy tényleg jó tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban. Másrészt meg szerintem annál szomorúbb nincsen, mint amikor egy elhízott kardiológus mondja a betegnek, hogy fogyjon le, különben meghalt. Tehát, hogy a beteg tudatalatti az megszakad a röhögéstől, és nem lesz változás. Tehát, hogy alapvetően így meg nem lesz fenntartható az egészségügy.
Igen, ez sajnos így van, és tényleg ugye az a szerepkör, amit egy orvos sokszor felvesz, hogy egyfajta mintaként áll a beteg előtt, az tényleg egyfajta terápiás hatása is van, és hogyha van kire felnézni, akkor sokkal könnyebben tud akár az életmódjában is változtatni a beteg. Berci, neked ez a életeseményen, amiről meséltél, hogy rossz indulatú daganattal diagnosztizáltak, ez sajnos nem múlt el nyomtalanul, és hogy lett egy szövődményed, amit egy Raynaud-szindrómának lehet nevezni, de hogy te ezt a traumát, szerintem lehet így fogalmazni, amin keresztül mentél, ezt felhasználva, és a szövődményedet tapasztalva felhasználva, fejlesztettél egy okos kesztyűt, ha jól fogalmazok, ami pont a Raynaud-szindrómára nyújt megoldást, és hasonló betegek is használhatják majd, mint te vagy. Tudsz erről mesélni, hogy hogyan tudtad ezt a traumát, ezt a poszttraumás stresszt egyfajta ilyen poszttraumás növekedésé változtatni?
Igen, és abszolút ez is kapcsolódik a korábbi gondolatokhoz. Ádám is említette ezt a perspektívaváltást. Én is úgy voltam el, hogy egy kemoterápiás kezelés hatására kialakult egy ilyen perifériás keringési rendellenesség, ez a Raynaud-szindróma. Ez világszerte egyébként több millió embert érint, és olyannyira összeszűkülnek az erek az ujjakban, hogy nem tud bele vérfolyni, elindulnak, elfehérednek, és hatalmas nagy fájdalommal jár, mikor visszatér a keringés, hosszú távon pedig az ujjak fekélyesedése, amputálása is megtörténhet. És hogy egy személyes motivációmból, meg a egyetemi mérnöki tanulmányaimat, így az orvostudománnyal összekapcsolva, egy ilyen orvostechnikai eszköznek a prototípusát kezdtem el fejleszteni, ezt itt most a kamerába is megpróbálom megmutatni. Ez egy sima kesztyűnek látszik, az is, csak bele vannak különböző szenzorok építve, amelyet ezt a prototípust én terveztem, én programoztam fel, egy gépitanuló algoritmus gyűjti az élettani adatokat, pulzus, véroxigén szint, bőrhőmérséklet, stressz szint, aktivitás, külső hőmérséklet, minden ilyesmi, és ebből próbálja megjósolni, hogy ez a perifériás érszűkület az ujjakban mikor fog beállni, és kellő intenzitású fűtéssel kompenzálni azt. Ez volt most a projekt része, viszont kicsit kizumolva a történetből, az, hogy nekem egy életem végig tartó betegség alakult ki a kemoterápiás kezelés következtében, azt nem úgy fogtam fel, hogy sajnos akkor ez kialakult, és akkor ki tudja, hogy mi fog történni itt az ujjaimmal, ahogy ezt idősebb betegeknél láttam, hanem hálás vagyok azért, hogy ez kialakult, és akkor így a mérnöki tudásomat, szenvedélyes kíváncsiságomat ötvözve egy ilyen eszközt tudok fejleszteni. Tehát, hogy abszolút egy ilyen mindshift váltás történt meg, és még ennél a történetnél maradva egy gondolat erejéig rákapcsolódva itt az egészséges táplálkozás vonalára, szintén ugye a kemoterápia után egy ilyen elég drasztikus diszbiózis volt így a bél mikrobiom momat tekintve, és éveken keresztül kutattam, olvastam én is utána is gasztroenterológusokkal és különböző szakterületen orvosokkal egyeztettünk, hogy mi lehet ennek az oka. Ez egyébként a mentális egészséggel is kapcsolatban van, ugye ez egy nagyon aktív kutatási terület, hogy például a különböző bélbaktériumok által termelt ingerület átvívő anyagok hogyan befolyásolják a mentális egészségünket. Azt én is abszolút tapasztaltam, és egy megfelelő kúra után, amikor rendbe tudtam tenni, és nyilván megfelelő táplálkozás után rendbe tudtam tenni én is így a bélbaktériumot, vagy a bélflórámat, ezt a mentális részét is saját magamon is tapasztaltam. Erről nyilván reggelig lehetne mesélni, de hogy tényleg ennyire jelentős szerepet játszik a mentális egészségben is az, hogy mit eszünk.
És ha ehhez így rácsatlakoztatok, tehát ugye ez egyik ilyen nagyon fontos célja a mi képzésünknek az orvost hallgatók felé, vagy akár az orvosoknak is az, hogy az orvosban, vagy a medikusban tudatosuljon, hogy mennyire összefüggnek ezek a dolgok. Tehát, hogy egy olyan világban élünk sajnos, hogy az egészségügy az egyre inkább ilyen piaci alapon működik. Tehát, hogy azt nézzük, hogy ki tud nagyon hatékonyan gyógyítani. Most, ha ezt nézem, akkor a leghatékonyabban azt tud gyógyítani, aki egyféle beavatkozást végez. Tehát, hogyha mondjuk a sebész az egyféle végbéldaganatot operál napestig, akkor az ő ilyen tök szuperek lesznek, nem fog hibázni. De egyfelől ki fog égni, mint az állat, tehát, hogy nincs különbség a között, hogy most ő a Volkswagen gyárban csavaroz össze valamit, vagy pedig, tehát mind a kettő ugyanaz. Nyilván az ő bekerülési küszöbbe az jóval magasabb volt, meg hogy valószínűleg sokkal több kihívásra vágyna, de nem tudjuk. Másrészt meg, hogy a gondolkodás is beszűkült, tehát hogy képtelen mondjuk a végbélen kívül gondolkodni, és amikor elmegyünk hozzá, akkor ő mond valamit, hogy ezt kell csinálni, de hogy nem nézi, hogy akkor ez a szervezet többi részében hogyan fog változni. És azt elkerülünk a kardiológushoz, a kardiológus a szívet nézi, azt elkerülünk a gasztroenterológushoz, a gasztroenterológus a gyomrunkat nézi, de nem nézi a szívünket, azt elmegyünk a pszichológus meg nem kérdezi meg, hogy mit eszünk. Rákapcsolódva arra, amit a Berta mondott, pedig mennyire fontos ugye ez a gut-brain axis, és hogy alapvetően szerintem borzasztó, tehát valahol ez a 21. századi egészségnek a paradoxona. Tehát, hogy minél inkább specializálódunk valamire, ugye annál magasabb minőségű ellátást tudunk nyújtani, de minél inkább specializálódik valaki egy valamire, annál kevésbé tud holisztikusan gondolni az emberre. És szóval, hogy ez egy ilyen ördögi kör, és hogy így keresni kell azokat a pontokat, ahol ebből ki lehet lépni, és azt gondolom, hogy mondjuk ez az életmód orvostan, ez abban tud segíteni, hogy hogyan tudunk az emberre úgy ránézni, hogy ez egy ilyen egy komplex valami, és bárhova nyúlok bele, az a többi részre is hat. Pozitív irányba is, és negatív irányban is.
Említetted itt a kiégést. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, főleg ebben az időszakban. Én minden napokban pszichiáterként dolgozok, és azt látni, hogy a eddigi betegségek, a COVID időszak minden mentális betegséget felerősített. És nagyon sok gyerek jön hozzánk azzal kapcsolatban, hogy az eddigi tünetei fokozódnak, pont azért, amit a COVID hozott. A kiégéssel mi a helyzet? A COVID milyen hatással volt erre, Ádám? Mik a tapasztalataid?
Hát szerintem, tehát, hogy a kiégés az egy nagyon izgalmas dolog, tehát hogy egyfelől szerintem olyan szempontból is felgyorsíthatta a kiégés folyamatát, vagy könnyen, tehát többen jutottak el a kiégésig, mert hogy pont így a határtartás, tehát hogy fú, még ezt is meg kell, csak muszáj dolgoznom, mert különben milyen jó, hogy még van munkám, muszáj dolgoznom, mert a végén kirúgnak. Szóval, hogy rengeteg olyan feszültség, szorongás volt az a munkánk kapcsán, és hogy amikor még dolgoztunk egy kicsit, akkor legalább ez a feszültség csökken. Ettől nyilván még nem pihentünk, és ez ugyanolyan, mint a zseblámpa, ami folyamatosan világít, akkor előbb-utóbb kiég. Na, velünk is ez történt. A másik meg az, hogy normális esetben, vagy szóval, hogy én azt gondolom, hogy a teljesség az, amikor vannak jó érzéseink, meg vannak rossz érzéseink, meg vannak jó gondolataink, meg vannak nehéz gondolataink, és szóval, hogy így van egy ilyen ingánk. És hogy itt a 21. században valami kicsit olyan, mintha minket csak ez a rész érdekelne. Tehát ugye ez a normális, ez az, amit így megdicsérünk, vagy ez az, ami így értékes, hogyha mindig pozitívak vagyunk, ha mindig örülünk, ha mindig mindenkit szeretünk. És szóval, hogy úgy működünk, hogy megpróbáljuk ezeket a negatív érzéseket így nem érezni. Szóval, hogy ez úgy nincsen. És hát szóval, hogyha így megállítunk egy ingát itt a közepén, hát akkor, szóval, hogy akkor az így megáll, és hogy valahogy szerintem ez is a kiégés, amikor így nincsenek érzések, tehát hogy így nem tudok semmihez kapcsolni. És én erre nagyon emlékszem, hogy mentőápolóként dolgoztam az egyetem mellett főállásban, és hogy tökre megvan az, amikor így semmi nem rendít meg. Tehát, hogy így jöhet bármi, így business as usual is csinálom. De hogy ugyanebben, tehát hogy nincsenek negatív érzések, nem nincs... Viszont ugyanúgy észrevettem magamon, hogy semmi nem érint meg. Tehát, hogy nem tudok örülni, nem tudok hálát érezni, nem tudok kapcsolni. Szóval, hogy így megállt az ingám, és akkor én ekkor kezdtem el foglalkozni picit jobban így a mentális egészséggel, hogy szóval, hogy ez így nem lesz jó, hogy 24 évesen így nincs semmi. Szóval, és hogy ilyen szempontból rengeteg nehéz érzést hozott a COVID, és akkor így egy ilyen tök jó probléma megoldó működés az agyunk számára, hogy figyelj, itt van ez a sok, hát tanuld meg nem érezni. És hogy van, amikor ez az érzéketlenítés segít, tehát hogyha maratont futok, és az utolsó 3 kilométeren feltört a lábamat a cipő, akkor nem figyelek oda, hogy fáj, és befutok. Tehát, hogy ez tud segíteni nekünk ez a működés. Az a baj, amikor automatikusan ez az egyetlen mód, ahogy működni tudunk, hogy így nem érzékeljük, hogy fáradtak vagyunk, nem érzékeljük, hogy feszültek vagyunk, mert ugyanúgy nem fogjuk érzékelni azt sem, hogy éppen így jó. Tehát, hogy abszolút felerősített minden mentális betegséget a COVID, és hogy még, tehát, hogy csak hogy így a perspektíva kapcsán, szóval, hogy még mindig benne vagyunk a COVID-ba, és majd akkor ezután jön a poszttraumás időszak, amikor meg úgy, amit úgy jól elnyomtunk, az úgy szépen lassan így. Szóval pszichiáterként szerintem így megélhetési gondjaid, meg ilyen nézőben nem lesznek.
Köszönöm szépen, akkor az én jövőm már biztosítva van.
A te jövőm.
Igen, de mi a helyzet az Amigos jövő évvel? Hogyan látjátok az elkövetkezendő időszakot, akár mentális egészség terén? Hogyan fogtok tudni segíteni a gyermekeknek a kórházban, amikor tényleg egy akut krízis állapotban vannak?
Én érdekes, mert most is nagyon vártak minket vissza. Szóval az, hogy mi ott vagyunk a kórházban, az nagyon sokszor egy tehermentesítés tud lenni, vagy mi ezt vesszük észre, hogy a nővérek örülnek, hogy megyünk, és oda fordulunk azokhoz a gyerekekhez, akiknél egyébként nem tudtak jönni a szüleik, vagy vidéken laknak, vagy bármihez hasonló, vagy nagyon sokszor szoktuk belefűzni a játékba egyébként a gyógyulásnak bizonyos elemeit, mert hogyha a 4 éves kislány nem szeretne inni a műtét után, akkor könyöröghet neki a nővérke, vagy sírhat érte az anyukája, akkor se akarja, de hogyha én előveszem a kulacsomat, és akkor, hogyha én nyerem az unópartit, akkor én iszok 2 kortyot, ha ő nyeri, akkor ő iszik 2 kortyot. És nagyon sokszor próbálunk ebben is így segítséget kérni, úgymond a nővéreknek meg segítséget adni, hogy mi hol tudunk egyébként nekik segíteni. Úgyhogy én ebben a helyzetben is látom így a saját szerepünket. Mi részt vettünk most az oltási önkéntességben is, egyrésztről azért, mert szerettünk volna ott lenni minél hamarabb a gyerkőcök mellett, másrésztről meg tényleg fontosnak érezzük azt, hogy minél hamarabb próbáljunk ezen a helyzeten közös erővel túljutni, már amennyire túl lehet jutni ezen, és tényleg előre menni, vagy előre haladni ezzel együtt. Nagyon érdekes volt ez a dolog, amit itt mondtál, Ádám, ez az érzések megélése, és ez az inga. Nagyon érdekes volt, hogy nálunk is egyébként szerintem érezhető volt a szervezetben, hogy mikor jött el az a pont, amikor így kollektívan mindenki elvesztette mondjuk a motivációját. És hogy egyébként így belegondolva, ez nem feltétlenül egy rossz dolog, mert mindnyájan megéltük azt, hogy ez a helyzet egyébként most mindnyájunknak nehéz. És szerintem itt még az egy nagyon nagy segítség, hogy havonta vannak szupervízióink, és havonta összeülünk kis közösségekben, és 5-8 fő, és segítünk egymásnak, és beszélünk ezekről a nehéz helyzetekről, és elmondjuk, hogy egyébként én most nem éreztem, hogy ott tudtam lenni a kórházban fejben, és ilyenkor ti mit csináltok, és hogy... Én úgy gondolom, hogy a jövőben is talán ez lesz a legfontosabb szerepünk, hogy próbáljunk ott lenni és segíteni a gyerekeknek, hogy tehermentesítsük egyébként a kórházi dolgozókat, amennyire tudjuk ilyen szempontból, és hogy a szülőknek segítsünk abban, hogy lássák azt, hogy bennünk megbízhatnak a gyerekekkel, és elmehetnek egy hét után meginni egy kávét, vagy kiszaladhatnak a boltba, vagy beszélhetnek telefonon, mert nagyon sokszor ez is nehezükre esik, hogy félnek ott hagyni a gyerkőcöt. Úgyhogy én így látom körülbelül a jövőben a szerepünket a kórházakban.
Hát igen, és köszönjük, hogy vagytok, mert azért nagyon sok terhet levesztek az egészségügyi dolgozók válláról is, azon túl, hogy a szülőket is tehermentesítitek, szóval, hogy az a játék is, és azok a foglalkozások, amik tartotok a kórházban, az nem csak a gyermeknek jó, hanem közvetetten nagyon sok egészségügyi szereplőt, illetve szülőt is támogat. Úgyhogy, ha ez a jövőben csak fokozódik, akkor ez egy nagyon nagy köszönet.
Hát mi is köszönjük.
Berci, hol látod a mentális egészség jövőjét? Te azért már nagyon sok mindent megélt ember vagy, és még mindig nagyon fiatal vagy, azért van egy nagyon erős sport múltad is. Mi fog itt történni az elkövetkezendő időszakban a mentális egészség fronton? Mit látsz így a társadalmat is szemlélve, és azt szemlélve, hogy milyen változásokon mentünk keresztül az elmúlt időszakban?
Mindjárt egy kicsit így a technológiai vonalat is becsatolom, de először így Reginek a közösségépítés, meg az Amigos területén maradva. Abszolút abban látom így a mentális egészségnek a most az emberi oldalát és a nem technológiai oldalról megközelítését, hogy olyan közösségeket alkotni vagy találni, ahol tényleg vissza tudják húzni egy akár tragédia, vagy egyfajta ilyen poszttraumás stressz után az embert az életbe. Most mondom a saját példámat, ugye a daganatból való gyógyulás után, amikor egy futóközösségbe csatlakoztam, és ők ott nem csak a futásban, meg sportban húztak engem, hanem azzal együtt így a szemléletmódban is vissza tudtak úgymond rángatni az életbe, amikor mondja Ádám ugye ezt, hogy egy kicsit ilyen kiégést tapasztaltam én is, akár a gyógyulás után, hogy már hogy ilyen elérzéketlenültem azoktól a dolgoktól, amik korábban úgymond szíven ütöttek. Úgy voltam vele, hogy fú, hát nem tudom, hogy túléltem a rákot, akkor most ez megtörtént. Tehát, hogy volt olyan, hogy én egy műtét után, másnap hajnalban mentem egy ZH-t írni, félig lyukas hassal, frissen összebarra, mert már hogy annyira érzéketlen voltam a fájdalomra is, meg mindenre. És ugye ez most csak az én példám, nyilván mindenkinek van egy olyan esemény az életében, hogy valami nagyobb fájdalom ér, és akkor az lesz az újabb fájdalom küszöbben, hogy egy kicsit próbál így a szervezete, akár mentálisan is alkalmazkodni ehhez. És hogy ezt a kiégést el tudjuk kerülni, mindenképpen én is szoktam olyanokat csinálni, hogy így az inger küszöbömet próbáljam kicsit lentebb vinni, akár az, hogy elutazok vidékre haza a szülőfalomba, hogy itt a nagyvárosi forgásban, meg teendők között ne veszek el, és így a dopaminerg pályák se legyenek túlstimulálva, és ne az legyen, hogy folyamatosan jönnek az ingerek, és egy ilyen mentális kiégéshez tud ez is vezetni. Szóval ilyen digitális detoxokat szoktam én is tartani, mostanában sajnos csak néhány napig, de szerintem ezt heteken keresztül is egészséges lenne csinálni. Tehát ez volt így a kicsit a közösség és az emberi oldala a történetnek, és így technológiai szempontból, amit látok például így a mentális egészség területén, például amivel te is foglalkozol, Sanyi, hogy ez a virtuális valóság, ez például Amerikában, ahogy mondtad egyrészt, hogy majd az FDA által elfogadott verziót fel is lehet írni akár orvosságként, másrészt pedig például posztraumás stressz szindrómának a gyógyításában is használják ezt. Ezen kívül vannak olyan eszközök, amik például ilyen transziens hipofrontalitást tudnak előidézni. Ezt magyarul úgy hívják, hogy transzkraniális mágneses stimulálás. Konkrétan az előső agykérget lelövik, ahol ugye említettem a beszélgetés elején, hogy ilyen időérzék, fájdalomérzék, az öntudatunk egy része összpontosul, és gyakorlatilag egy olyan állapotot tudunk elérni, amikor így meg tud szabadulni az ember a belső hangjától, félelmeitől, szorongásaitól, és utána, amikor úgymond visszatér a való életbe, vagy a normális gondolkodásába, akkor meg tud szabadulni ettől a félelmeitől, és ezt fent tudja tartani ezt az állapotot. Úgyhogy a technológia is olyan lehetőséget rejt magában, hogy például a depressziót és azok, tehát így a depresszió okozta öngyilkossági arányokat, amik például ugye Amerikában és egy-két nemzetnél nagyon-nagyon magasok, azokat is technológiai segítséggel is akár lehet majd csökkenteni, hogy ezek egyre inkább elterjednek, és akár orvosi javaslatra is fel lehet majd írni őket.
Megmondom őszintén, hogy lassan lejár az időnk, de hogy én még annyira szívesen folytatnám ezt a beszélgetést, és itt van mellettem a forgatókönyv, hogy miszerint szerettem volna haladni, és a feléig jutottunk el, úgyhogy remélem lesz még alkalmunk ezt folytatni. A második nagy témakör az lett volna, hogy a jövő mentális egészsége milyen lesz, és ezek a technológiai újítások hogyan befolyásolják az életünket, úgyhogy csak egy kicsit így egy kis, nem is tudom, egy kis ízelítőt adva a közönség számára. Szeretnék feltenni egy záró kérdést mindannyiótoknak. 2050-et írunk, mi történt a világgal, és ebben hogyan helyezkedik el a mentális egészség? Fontosabb lett az emberek számára, vagy teljesen elfelejtődött? Regi, mit látsz? Vagy mit fogsz látni?
Alapvetően én úgy gondolom, hogy, vagy legalábbis én azt látom, hogy ez már most fontosabb. Legalábbis többen figyelnek rá oda. És hogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy felmerült itt a technológia, azért annak szerintem hatalmas nagy szerepe van, hogy a közösségi médiában elkezdett ez a mentális betegség és a mentális egészség reprezentációja megjelenni, és hogy úgymond egy ilyen popularitássá vált az, hogy vannak Instagram oldalak, ahol pszichológusok adnak tanácsokat, ahol azzal foglalkoznak, hogy ezzel mit tudsz kezdeni, és hogyan tudod kezelni. Úgyhogy én alapvetően úgy gondolom, hogy még fontosabb lesz, még többen fognak odafigyelni rá, és még többeknek lesz lehetősége ennek a hatásait észrevenni. Viszont nagyon érdekesek ezek a trendek, amikről itt még szó volt, hogy vajon a COVID után folytatódik ez a kiégés roham, úgymond, vagy a home office hatása hogyan fog hatni továbbra is az emberekre. Ezekre nem tudok pontos választ adni, ami szerintem így biztos, vagy így, amit én látok mondjuk így az egyetemista önkénteseken, hogy ők már azért egy olyan tudatossággal igyekeznek odafordulni önmaguk felé, hogy remélem, hogy a jövőben ez még előrébb viszi ezt a kérdést.
Köszi. Ádám, te mit látsz a jövőben?
Én elég jövőszkeptikus vagyok sajnos így az emberiség jelenlegi működését tekintve, szóval, hogy ha megúszuk a klímakatasztrófát, és szóval nem tudom. Tehát alapvetően nem tudom, hogy 2050-ben fogunk-e a mentális egészségről beszélni, vagy nem tudom. Vagy szóval, hogy ja, passzolom a kérdést.
Akkor, ha jól értem, te annyira sötét jövőt jósolsz az emberiségnek.
Hát, igen, szóval, hogy az a baj, hogy ponti magatartás változtatással foglalkozom is, hogy szóval, hogy így szóval, hogy nem nagyon tudunk így sokan változni. Így. Szóval, hogy ahhoz így nagyon más, hogy kellene szocializálódnunk, és nagyon sok tényezőnek kellene együttesen abban az irányba hatnia, hogy mi megváltozzunk, és hogy segítsék ezeket az értékalapú döntéseinket, és hogy sajnos így a jelenlegi gazdasági szóval, hogy ez nem erről szól. Úgyhogy ja, ilyen szempontból nem vagyok annyira derülátó, viszont ez nekem abban segít, hogy a mostani kis életemet, meg a döntésemet minél inkább próbáljam a saját személyesen választott értékeim szerint így szervezni.
Berci, te is ilyen sötéten látod a jövőt, vagy?
Én kicsit a technológiai szempontból megközelítve abszolút egy ilyen pozitívabb képet festek, de nyilván ezt nem lehet összehasonlítani az Ádám által említett szemponttal, mert ez olyan, mint egy almát körtével, de mondjuk technológiai szempontból, és ahogy Regi is említette a social media zsolokat, most mondjuk olyanokra használják fel marketing szempontból is azokat a technológiai eszközöket, vagy akár a gépi tanuló algoritmus mesterséges intelligenciát, hogy hatni tudjanak az emberi gondolkodásra, érzelmekre, mit látunk a reklámokban, stb. Tehát hogy most kicsit olyan fogyasztói társadalom szempontjából van ez felhasználva, viszont hogyha ezt a tudást, amit ezek a bioszenzorok által mért és emberi szemmel már, vagy emberi aggyal már felfoghatatlan összefüggéseket is tartalmazó információ halmazt olyan jó dolgokra is felhasználnánk, hogy mondjuk pozitív döntéseket tudjunk hozni az emberiség jövőjét illetően, akkor lehet, hogy ez a technológiai vonal, ami már kicsit skifinek tűnik, de talán ez lehet, ami segítene az emberiségnek kollektívan átlendülni arra a szintre, hogy ezt a klímakatasztrófa és kicsit sötétebb jövőt, amit itt említettünk, azt egy teljesen pozitív jövőképé tudjuk formálni. És lehet, hogy most ez a szenzoros kesztyű csak egy kis lépés nekem, de minél szélesebb körben ez a technológiai aspektus, a gépi elemzés és ez a big data-s témakör el fog terjedni, az egy nagy lépés lesz az emberiségnek, és lehet, hogy ez lesz a megmentünk.
Legyen így.